Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, és ugyanezzel a megkülönböztetett szeretettel főtiszteletű Balogh Zoltán püspök urat is, aki a kiskohalasi református gyülekezet meghívására érkezett ide a városba, annak kapcsán, hogy egy nagyszabású felújítási munka végén, vagy lehet, hogy még benne van a gyülekezet, illetve hogy elkészült a régi, gyönyörű orgona felújítása is. Köszöntöm tehát a hallgatók nevében is püspök urat, és talán azzal kezdeném én is, amit több beszélgető társamtól hallottam itt a istentisztelet után, hogy az ige hirdetés, amit hallhattunk püspök úrtól, az nagyon sok tekintetben azokra a kérdésekre adott választ, amely kérdéseket nem nagyon szoktunk föltenni. És egy orgonolvató istentisztelet kapcsán az élet és a hit nagy kérdéseiről hallani, az mindig egy megrendítő dolog.
Köszönöm szépen, hogy úgy érzem, hogy van visszhangja annak, amivel ide készültem. Régóta foglalkoztat engem az, hogy az egyházi rutin, ami ha akarjuk, ha nem beáll egy idő után, az mennyiben segíti az embernek a legfontosabb dolgát, hogy találkozzon az isteni üzenettel, magával, Istennel, Jézus Krisztusban, és mennyiben tudja gátolni. És ez az igei rész, amit én választottam mai napra, egy olyat kerestem, ami a templomról szól, a megújulásról, az épülésről, meg arról, hogy mi az egyházi zenének a funkciója. És a mi kis gyülekezetünkben is van egy csodálatos orgona, és azt látom, hogy sokszor a zene nyelve az közelebb tudja hozni az ige üzenetét az emberekhez, mint, bocsánat, ha ilyet mondok, sok unalmas prédikáció, és magára a lelkipásztorra is tudhatni úgy, különösen a nagy hívő zeneszerzők, elsősorban Johann Sebastian Bachra gondolok, az orgonánál ki másra gondolna az ember, de akár Liszt Ferencre is, az alkotásai, meg a személyes hite együtt az, ami inspirálni tud bennünket, és a művészet eszközét azt számunkra elérhetővé teszi, mert a művészet, ha az isteni üzenetet szolgálja, akkor a lelkipásztornak a legfőbb szövetségese kell, hogy legyen akkor, amikor arról gondol, hogy a templomba hogy adjam át az üzenetet.
Úgy hiszem, hogy nem csak a református egyház néz szomorúan szembe azzal a ténnyel, hogy az istentiszteleteket egyre kevesebben látogatják, más közösségekben is jellemző ez. Püspök úr akkor úgy látja, hogy az egyház zene, az igényes egyházi zene, az eszköz lehet arra vonatkozóan, hogy ismét Jézus Krisztussal találkozzunk?
Az igényes egyház zene és minden, ami kultúra, ami valóságos kultúra, hiszen az európai kultúrának az egyik fontos ihletője, inspirációja és építőköve az maga a keresztény üzenet, és ezt érdemes felfedezni újra és újra. Ez igaz a költészetre, az irodalomra, de ez igaz a képzőművészeti alkotásainkra, de mindenek előtt eminensen a zenére. Egy zeneművet, vagy mondjuk így a zeneművek nagy többségét, amelyek az elmúlt évszázadokban készültek és játszották őket, bibliai ismeret nélkül nagyon nehéz megérteni, és a lelkünkhöz sem ér el, hogyha nem ismerjük annak a történetek a lényegét oda-vissza. Tehát egy János Passió az segít bennünket, hogy megértsük, vagy megközelítsük, vagy megérintsen bennünket Jézus Krisztus szenvedésének az értelme, a lényege hozzásegít, de mellé kell rakni azt a verbális üzenetet, amit mi tehetünk hozzá, hogy ez a zene azért ilyen mély, azért ilyen magas, azért ilyen megrázó, mert Krisztus értünk adott élete, halála, az mély, magas és megrázó.
Ezt ön úgy fogalmazta meg a szószéken, hogy az egyházi zene nem zavarja és nem némítja el az Úristen szavát. Megmaradt bennem, azt hiszem, hosszú ideig ez a gondolat. És hadd folytassam valami hasonlóval ezt a beszélgetést. Nagyon tetszett az a mondat, amelyet püspökké szentelésekor mondott, nem ti vagytok az enyém, hanem én vagyok a tiétek. Ez lelkipásztori és püspöki hitvallása is?
Így van, a klerikusoknak, bármi nem így hívjuk reformátusok, ez a katolikus egyháznak a szóhasználata, a papi személyeknek az egyik rossz tulajdonsága, ha úgy gondolják, hogy övék a nyáj. Nem a miénk a nyáj. Mi vagyunk a nyáj. Ez nem ugyanaz. Ez még én egy főnök beosztott viszonyban is, vagy egy intézményvezető, egy településvezető, de különösen a választott tisztségviselőknek a viszonyában gondolom ezt. Nálunk ugye a püspököt választják. Neki nagyon fontos tudni, most ő nem kapott valamit, valami tulajdont, valami birtokot azokkal az emberekkel, választókerületet kormányzási feladatot, vagy éppen püspökséget, amikor megválasztották, hanem ezt a bizalmat, ami kifejeződik szavazatokba, ezt úgy kell megszerezni, hogy azok az emberek úgy érezzék, hogy ő a mi emberünk, és nem pedig valami fajta beosztott főnöki viszonyba én itten gondoskodok valakikről. Úgyhogy a lelkipásztoroknál se szeretem, amikor azt mondják, hogy az én gyülekezetem. A kollégám mondjuk azt, hogy a mi gyülekezetünk, mert ez sokkal jobban hangzik, hogy a mi lelkipásztorunk, mikor ezt hálával és örömmel mondják.
Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk a beszélgetést, néhány percig mozzene következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy bennünket hallgatnak, és nagyon örülök annak, hogy Balogh Zoltán püspök úrral tudunk beszélgetni. Orgonalvató istentisztelet után vagyunk, tele van a szívünk, lelkünk ezekkel a gyönyörű dallamokkal, amelyet a művésznő játszott. Hogyan látja az egyházzene jövőjét, püspök úr?
Rólunk, reformátusokról, különösen is magyar reformátusoktól azt szokták terjeszteni, hogy nekünk az egyházi zene nem olyan fontos. Orgona, ugye Kálvinnak egy kritikus viszonya volt az orgonához, a tiszta csengő énekhang az, ami a jövő. Hagy mondjam azt, mert nekem nagyon jó emlékem, hogy én először Kiskunhalason gimnazista diákként jártam, mint a debreceni kollégiumi kántusnak az énekese egy kórus hangverseny istentisztelet keretében, és akkor nagyon jól esett látni a teli templomot, látni azt, hogy a halasiaknak milyen fontos az éneklés. Tehát ha az egyház zenéről beszélünk, akkor nálunk a kórus éneklés áll erőtérben, és ebben csodálatos régi és új zeneszerzőink vannak. A katolikus Kodály Zoltántól kezdve, amikor részt vettem a pápai misén, a Hősök terén, akkor nagyon nagy örömmel hallottam, hogy Kodály Zoltánnak azok a Zsoltár feldolgozásai hangoznak el először, amit egyébként református kórusok számára írt, mert fontosak voltak neki a genfi zsoltárok. Tehát ez az első. És aztán valóban a hangszeres zene, amiben klasszikusaink vannak, és nem véletlenül mondják azt, hogy Johann Sebastian Bach, az ötödik evangélista, olyan elképesztő mélységű, titokzatos zene, ami ezt az Unio Mystica Cum Christo, ez a titokzatos egyesülés Krisztussal, ez olyan módon abban a zenében elő van készítve, hogy nem volna szabad kihagyni sehonnan, ahol olyan orgona van, milyen jó, hogy Halason olyan orgona van, ahol ezt szépen tisztán lehet játszani, megjeleníteni, és aztán ezek a lehetőségeink. És akkor beszéljünk azért a gondokról. Amit én gondnak tartok, és lehetőségnek egyszerre, ez az a bizonyos dicsőítés dolog. Talán ez Budapesten inkább erősebb, mint vidéken, de az, hogy a fiataljainkat úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk megszólítani a hagyományos, régi magyar református zenével és énekkel, és ezért behozunk olyan angol szász, német forrásokból olyan neoprotestáns dicsőítő énekeket, amiket egy könnyű zenei zenekarral, gitárral, elektromos gitárral, mással kísérünk, és ez a fiatalokat bent tartja, mondják a gyülekezetbe, és én nem is vagyok ennek ellensége semmiképpen, mert az is lehet igényes. Tehát az nagyon fontos, hogy igényes legyen. Másrészt meg azért megkérdezem azt, a legszebb emlékem a püspökszentelésről az egyik, amikor az elején fölállt 1200 ember, és elénekeltük a 370. énekünket, jövel, szentélek, Úristen. Na ott megremegtek a szívek, és megremegtek a falak, ezt még a bíboros úr is visszajelezte, aki ott volt, és akkor így megkérdezem magamtól, hogy 10-20-30 év múlva lesznek még olyan énekeink, amit 1200 református együtt jó szívvel, könyv nélkül a dallamot is verve énekel, vagy pedig itt ezt éneklik, ott azt, itt így zenélnek, ott úgy, tehát itt megint a közösség, a közös kincs, legalább valami fajta minimumba megállapodni, hogy azért legyen néhány ének, amit együtt tudunk énekelni, és aztán természetesen dicsőítés is fiatalokkal is, és biztos vagyok benne, mint ahogy minket a debreceni kollégiumban egy áldott zenész ember, Berkesi Sándor, egy áldott karnagy elvezetett aztán a klasszikus kincsekhez, egy kicsit ebből a popkultúrából, meg a Jézus Krisztus szupersztárból, ma is lehetséges eljutni ide a tradíció által hozott kincsekig, és az meg fog férni a dicsőítés mellett, illetve a dicsőítés megfér ezek mellett, a kincsek mellett.
Püspök úr szavaiból számomra azt tűnik ki, hogy az egy ház nem öncélúan gondolkodik a létéről, hanem figyelembe veszi azokat a tényezőket, hogy a társadalom átalakult, nem föltétlenül előnyére. Erre a mostani helyzetre, dicsőítés, meg klasszikus egyházzene helyzetére gyakran szokták mondani, hogy mindenkinek mindenné válni, ugye idézve Pál apostolt. Ez se lehet kritikátlanul.
Igen, ez egy félreértése a páli mondatnak. Pál azt akarja mondani, hogy a konkrét ember ismerete nélkül nem hiteles megszólítani az evangéliummal. Ha egy szegény emberhez akarom vinni az evangéliumnak az erősítő üzenetét, akkor nem tehetem meg azt, hogy nem foglalkozok a szegénységével. Hogyha egy gazdag emberhez viszem, akkor nem tehetem meg, hogy ne foglalkozzak a gazdagságával. Ha egy, hogy mondjak egy erdélyi példát, ha egy román embert akarok megszólítani a magyar református módon közvetített evangéliummal, akkor nem tehetem meg, hogy ignorálom azt, hogy egy román ember, és valamilyen módon románná kell válnom ahhoz, hogy meg tudjam szólítani, de az nem azt jelenti, hogy föladjuk a saját hitünket, úgy alakítjuk, hogy az nekik szimpatikus legyen, hanem ott a tiszta evangéliumot kell mondani olyan nyelven, amit ő valóban meg tud érteni.
Így viszont akkor már teljesen érthető, hogy a mai posztmodern gondolkodásmód, ami a fiatalokat jellemzi, vagy talán már a posztmodern utáni gondolkodásmód, ezt is természetesen figyelembe kell az egyháznak venni, mind az igehirdetés, mind a zene tekintetében. Kedves hallgatók, ismét zene következik néhány percig, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm ismét szeretettel a hallgatókat, főtiszteletű Balogh Zoltán református püspökkel beszélgetünk a kiskunhalasi református egyházközség irodájában. Püspök úr, melyek az ön szolgálatának a sarokpontjai? Néhányat ezek közül már említett.
Vannak az épületek, amiknek épülni kell, amiket rendbe kell rakni, itt Kiskunhalason is nagy tervek vannak, meg vannak az emberek. És a kettő között mondhatnám azt, hogy van a közösség, amelyik szeretne valahol találkozni, élni, virulni, összejönni, tanulni, gyarapítani az ismereteit, kiteljesíteni az életét. Mindig fontos, hogy az első legyen az ember, mert az Úristennek is az első az ember. És én nekem, akitől sokan várják, ugye korábbi kormányzati kapcsolatai miatt is, hogy hát az én dolgom az, hogy szerezzem meg azokat az anyagi eszközöket, amikből aztán még tovább lehet építkezni. Én meg úgy gondolom, hogy az első dolog mégiscsak az, hogy először is az emberek szívéhez jussunk el. Látok sok megfáradt lelkipásztort, látok sok elditelelő gyülekezetet, és a nagy építkezések nem segítenek akkor, ha lelkileg nem tudjuk megszólítani az embereket. És ez különösen igaz a következő generációra. Tehát ha azt mondom a sorrendben, hogy emberek, közösség, épületek, építkezés, akkor az embereknél én különösen oda tenném a fiatal korosztályt, a legfiatalabbat. 66 óvodát építünk most az elmúlt 2 évben, egy év múlva mindegyik kész lesz, több mint 10 000 óvodás gyereket tudunk megszólítani a maguk módján, az ő nyelvükön, Jézus Krisztusnak a szeretetével, és aztán 120 000 fiatalnak adunk hittanórát hetente. 120 000 találkozás. Ott mi történik? Ott mit adunk át? Ott mit mondunk? Elég vonzó, elég meggyőző, elég szeretetteljes, elég színvonalas, elég igényes, olyan az Esperes úr beszélt itt az előbb az egyik találkozón. Szóval ez az igényesség, az odaadás, az odaszánás, akkor, amikor a következő generációról gondolkodunk, hiszen csak azokból az emberekből, akik ma elmennek a templomba, meg azoknak a gyerekeiből, unokáiból, abból nem lesz megújulás. Nagyon jó, hogy ők ott vannak, szeretni kell őket, meg kell őket becsülni, ott vannak, de bővítenünk kell, tágulnunk kell. Ha csak azt őrizzük, ami van, akkor az el fog fogyni. És én az iskolákban, nem csak az egyháziban, hanem az állami iskolákban is, ahol hittanoktatás lehetséges, ott látom ezt a nagy lehetőségét, hogy olyan embereket szólítsunk meg, olyan fiatalokat, akiknek egyébként semmi köze az egyházhoz.
Kicsendül püspök úr szavaiból az a reformátori gondolat, hogy az iskola, meg az óvoda is az egyház veteményes kertje. Visszatérve egy kicsit a zenéhez, valaki egyszer úgy fogalmazta meg a zene lényegét, hogy a zene hangok és csend művészi összehangolása, de nem mindegy, hogy milyen hang és milyen csend. Úgy tudom, hogy új énekeskönyv is készül a református egyházban. Ez hol tart, mit remél ettől, püspök úr?
Pontosan meg tudom mondani, hogy hol tart, a nyomdában. Tehát nyomtatás alatt van, és bízom benne, hogy valamikor advent első vagy második vasárnapja környékén hivatalosan is bevezethetjük. Már folyik az ismerkedés az énekekkel. Én úgy látom, ez nem az én munkám, hanem az előtt püspökeimé. Úgy látom, hogy a réginek, a hagyományosnak és az újnak, amit a fiatalok is szívesen énekelnek, a jó harmóniája valósul meg ebben az énekeskönyvben. Nagyon örülök neki, hogy vannak benne olyan szövegek, hitvallás, imádságok, amiket együtt tudunk mondani a gyülekezettel, mert a gyülekezetnek a részvétele az Isten tiszteletben, ami nálunk reformátusoknál nem olyan erős, az azt sugallja, azt üzeni mindenkinek, hogy nem hallgatóság van, nem közönség van, hanem közösség vagyunk, és együtt imádjuk Istenünket, együtt szólítjuk meg, nem csak a lelkipásztor végzi el ottan a szolgálatot, hanem együtt, itt hallottam ezt a fogalmazást Bödes Pál nagy tisztelt úrtól, nagyon tetszett, hogy együtt végezzük mindannyian a szent szolgálatot. Azok is, akik ott ülnek és látszólag passzívak, ők ugyanúgy a szolgálatnak a részei, nem csak egyszerűen, bocsánat, így mondják a szociológiában, célcsoport.
Meg emberanyag, ami hát talán még annál is veszélyesebb, amit ön említett. Még egy kérdés, mielőtt ismét zenét hallgatunk. Az egyházi vagy a gyülekezeti, pontosabban istentiszteleti liturgia, az egy kőbevésett dolog a református közösségen belül, vagy ebben is várható formálódás?
Ezt én a közbölcsességre bízom, hogy az Isten tiszteletünk rendjét az hogyan alakítsuk. Ebben elég nagy szabadság, majdnem azt mondtam, hogy szabadsága van a helyi lelkipásztoroknak, de én inkább így fogalmazom egy kicsit kritikusan, hogy elég nagy szabadságot vindikálnak maguknak a helyi lelkipásztorok. Sok helyen látok átgondolatlan, spontán, kizárólag érzelmi alapú barkácsolást, és ez nem tetszik. Tehát nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan magja az istentiszteletünknek, ami akkor is, ha Csíkszeredán téved be valaki a református temploma, vagy Torontóba, hiszen ott is egy erős református, magyar református gyülekezet van, vagy éppen Párizsba, ahol szintén alakulnak a református gyülekezetek Nyugat-Európába, találkozna azzal az istentiszteleti maggal, ami azonosít bennünket, mint magyar reformátusokat. Nem könnyű dolog ez, mert sokan úgy érzik a helyi gyülekezetekben, helyi lelkipásztorok, hogy hát ez az én házam, az én váram, én úgy alakítom, ahogy tudom. Ez nem helyes, de ahhoz viszont meg kell újulni a liturgiánknak, sok-sok gyenge pontja van, ami nem teszi igazán életközelivé, egyszerre jó értelemben tradicionálissá, hiszen a szép régi szavaink legalább olyan fontosak, mint az, hogy új szavakkal a régi tartalmat közel vigyük a gyülekezet tagjaihoz, meg a kívülállókhoz, akik betévednek, hogy behívjuk őket a templomba. Tehát, hogy egy ilyen típusú megújulást én el tudok fogadni, de hál' Istennek a négy püspök közül van valaki, aki ennek a tanítómestere, Fekete Károly debreceni püspök úr, úgyhogy én rá fogom hagyni ezt a munkát.
Hát a nagy szabadság, meg egyáltalában a szabadság az nagy felelősséggel jár együtt. Kedves hallgatók, ismét zene következik, majd folytatjuk püspök úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, főtiszteletű Balogh Zoltán református püspökkel beszélgetünk, de nagyon szorít az idő bennünket, úgyhogy néhány kérdése van már csak lehetőség. Rövid kérdése, püspök úrtól rövid választ válunk. Református egyház helyzete a társadalom, ez egy fából vaskarika, erre nem lehet rövid választ adni.
Lényeg itt talán lehet, és azt érdemes is adni. Kisebbség, számos helyen periféria, ugyanakkor pedig egy olyan élő üzenetnek az egyik címzetje, amelyik címzetnek tovább kell adni a többi címzetnek. Én nagyon komoly missziós lehetőségeket látok az egyházunkban. Azért mégiscsak azt mondtam, hogy kisebbség, de mégiscsak a második legnagyobb egyház vagyunk Magyarországon. Ha optimistán számolom, akkor egy 1,5-2 millió ember még mindig fölkapja a fejét arra, hogy református. És úgy érzi, hogy valami köze van ehhez a dologhoz. Említettem a 120 ezer gyermeket, akinek hittan tanítunk. Ezek olyan lehetőségek, amik bennünket jól pozícionálnak. A közszolgáltatásokban arányszámunknál magasabban vagyunk ott, az iskolákban, az idősek otthonában, a gyermekvédelmi rendszerben arányszámunk fölött vagyunk jelen, hogyha a többi egyházat nézem. Tehát olyan társadalmi szolgálatokat vállaltunk, amikben mindegyik egy-egy találkozási pont és lehetőség azokkal, akik úgy veszik igénybe az egyháznak a szolgálatát, hogy egyébként semmi közük az egyházhoz. Hogyha ez így is marad, akkor rosszul végezzük a dolgunkat, ha megváltozik, akkor meg jól.
Püspök úr, erre az alkalomra az eukarisztikus konferencia záró szentmiséjéről érkezett. Ennek kapcsán kérdezem az ökumenikus kapcsolatokról.
A megváltozott világ kijelöli a keresztényeknek a helyét, jó és rossz értelemben. A posztmodern világban a keresztények helye az a valahol, hogy mondta Károly Gáspár, zugolyában van, valahol a sarokban, valahol a szélen, valahol a periférián, valahol a magánügyek kategóriájában, maximum a hobbi meg a szabadidő kategóriában van. Ezt nem szabad elfogadni. Azt viszont, hogy bennünket olyan válaszokra kényszerít a posztmodern világ, amit mi keresztények együtt meg tudunk adni, az azt jelöl ki, hogy nekünk együtt is szabad, és együtt is meg kell tudni szólalni, ezért ma sokkal erősebb a közös hangnak, a közös felismerésnek, a közös üzenetnek a kényszere, a jó értelme vett kényszere, mint akár 20-30-40 vagy néhány száz évvel ezelőtt volt. Miközben nem szabad elfelejkezni a különbségeinkről, és engem az eukarisztikus világkongresszusnak a magyarországi jelenléte valójában egy előremutató teremtő fájdalomról szól. Nincs oltári közösségünk, nincs asztalközösségünk. Erre akik nem hívők legyintenek, hogy nem mindegy, hogy ki hogy úrvacsorázik, ki hogy megy az áldozásra, de nekünk, keresztényeknek tudni kell, hogy nem törődhetünk be abba, nem abba, hogy különböző módon imádjuk Krisztus, ez természetes, hanem hogy kizárjuk egymást abból, ami számunkra a legfontosabb közé tartozik, az úrvacsorai közösség, az oltári közösség, tehát továbbra is imádkozni és küzdeni kell azért, hogy belül is azoknak, akik komolyan veszik a hitüket, ne tegyünk olyan terheket, elsősorban vegyes házasságokra gondolok, a vállára, ami 450 évnek, 500 évnek a terhe, és mi nem csökkentjük, hanem növeljük, akkor mi rossz lelki pásztorok vagyunk. Tehát azt együtt katolikusoknak, protestánsoknak csökkenteni kell ezeket a terheket, hogy akik komolyan veszik a hitüket egy családban, azok azt mélyen együtt is meg tudják élni.
Püspök úrnak azzal köszönöm meg a mostani beszélgetést, hogy visszaidézem az igehirdetés egy gondolatát. Azt tetszett mondani egy bibliai vagy evangéliumi történet kapcsán, hogy akkor van értelme mindennek, ha már nem látunk más, csak Krisztust. Azt kívánom Püspök úr életére, szolgálatára, hogy ez az evangéliumi igazság is kidomborodjon a szolgálatban és magánéletben is, és a hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk el, hogy ragadják meg mindazokat a lehetőségeket, amelyek itt Kiskunhalason a református egyház, vagy pontosabban a református közösség életében és szolgálatában rejtőznek. Még egyszer köszönöm a beszélgetést, áldás békességet kívánok.
Áldás békesség, én is csak ezt tudom kívánni minden Halasinak, és Halas környékén élőnek, meg az egész magyar nemzetnek. Köszönöm szépen.